Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió korábbi 1993. augusztus 15-én sugárzott műsorát. Glac Ferenc történésszel, korábbi művelődési miniszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének volt igazgatójával. Tamás Ottó beszélget.
Glac Ferenc a fogorvostól érkezett erre a beszélgetésre. Óhatatlan adódik a kérdés. Egy világban, amelyben annyi komoly dologgal foglalkoznak az emberek, történészek is, meg politikusok is, meg mások is, vajon jut-e erő, energia, figyelem a fogfájásra? Egy szóval a tapasztalatra.
A mi kelet-európai ságunk egyik tartozéka, hogy mind magunkkal, mind pedig embertársaink a keveset törődünk. Közgazdászok számolgatják Közép-Európa, Európa jövőjét az íróasztaloknál. Politikusok, politológusok vázolnak nagyszerű elméleteket. 18-19. Századtól máig átörökített elméleteket államról, emberről, pártról, több pártrendszerről. Technikusok terveznek emberi környezetet, és valahol maga az ember mindig kimaradt. A fogfájás akkor jön elő, ha az ember elhanyagolja a fogát. Ha nem törődik az emberi tényezővel, akár magával, akár embertársaival. A politikában akkor jönnek elő a hirtelen robbanások, az elégedetlenségek, ha a politikusok, a társadalomtudósok nem foglalkoznak eleget a társadalommal, nem figyelnek oda időben a problémákra. A forradalom nem más, megítélésem szerint, mint egy betegségtünet. Betegségtünet egy olyan társadalomnak, amelyik nem képes a folyamatos és állandó megújulásokra. Betegségtünet, ami azt jelenti, hogy nem vesszük figyelembe a korábbi tapasztalatainkat, nem figyelünk oda a napi jelenségekre, és nem igyekszünk a szervezetünket, társadalmi politikai szervezetünket képessé tenni az állandó regenerálódásra. Valóban, ahogy így az ember a fogorvostól jövet, még a fájdalomcsillapítók hatására, a mondatok formálásán kell, hogy gondolkozik, fölmerül a kérdés, nem azért az egyik legnagyobb probléma ebben a térségben, hogy nem figyelünk oda az eddigi tapasztalatokra, és nem figyelünk fel időben a válság jelenségekre. Nem figyeltünk oda az elmúlt évtizedekben sem, és most sem figyelünk fel időben.
Legyen szabad megkérdeznem, korábban tervező asztalon okos vagy magukat okosnak vélő elmék pompásan elképzelték azt, hogy hogyan kell alakítani a jövőt, hogyan kellene meggyorsítani a társadalom fejlődését. Nem abból származik-e minden vagy nagyon sok baj, hogy itt a szerves fejlődésbe mesterségesen szervetlenül beleavatkoztak olyan emberek, akik azt gondolták, hogy az ember nem csak a természetet győzi le, hanem szinte a társadalmat, meg a történelmet is képes legyőzni.
A szovjet rendszernek az egyik funkcióját valóban abban látták megteremtői, hogy lehozzanak bizonyos kelet-európai lemaradást. Ma elsősorban a büntető táborokról, a törvénytelenségekről beszélünk, ha az elmúlt 40, vagy Kelet-Európában az elmúlt 70 évről esik szó. Azonban történésznek és a politikusnak, aki nem okvetlenül szavazatot akar nyerni, hanem egy reális jövőképet akar a társadalom elővázolni. Tudnia kell, hogy ezek nem egyszerűen gonosztevők voltak, akik ezt művelték. Nem egyszerűen a társadalmat ki akarták irtani, hanem meg voltak győződve arról elhivatottsággal, hogy Kelet-Európa csak is ezzel az eszközzel, a szovjetrendszerrel hozhatja be Nyugat-Európától való lemaradását. Óvaintettem, és óvaintek mindenkit most is, tanítványaimat is, barátaimat is, az elhivatottságot érző politikustól. Nincs annál rosszabb, amikor valakinek küldetés tudata van. Ez jellemző volt a marxista politizálókra is, akik, ha úgy tetszik, emberileg teljesen jó szándékkal akarták ezt a társadalmat fölülről megreformálni. Megreformálni egy, most már nagyon jól tudjuk, hogy irreális jövőképet vetítve elejük. De nem is az irrealitás fölismerése vagy nem fölismerése volt a baj, hanem az, hogy fölülről akarták, emberek nélkül akartak emberi társadalmat csinálni. Ez a mostani helyzetre is áll. És most jön egy másik oldala a szerves vagy szervetlenségnek. Azt gondolták a mi politikusaink, részben az ellenzéki oldalon álló politikusok, de végül is a hivatalos politikusok is a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, nem kell mást tenni Közép-Európában, mint egyszerűen bevezetni a nyugati piacgazdaságot, és bevezetni a több pártrendszert. A nyugati piacgazdaság bevezetése azonnal a szociális jólétet fog eredményezni, a több pártrendszer pedig azonnal a demokráciát. Azok a válságok, amelyek most, az első évek után a rendszerváltás jegyében jelentkeznek a közép, illetve kelet-európai államokban, megítélésem szerint világosan mutatják, hogy ez egy óriási tévedés volt a politikusok és a politológusok részére. A társadalom mélyén, a mindennapi szokásrendszerben, a társadalom kulturális szintjében olyan évszázadok kialakult sajátos és erre a térségre jellemző szerveződések vannak, amelyeket nem biztos, hogy kezelni lehet a nyugat-európai parlamentáris rendszerekkel. Vagyis én nem arról beszélnék, hogy ez a térség lemaradt, vagy ahogy ez Brzezinski fogalmazta a 1970-es években, hogy itt egy perifériáról van szó Európában, a centrum pedig valahol Nyugat-Európában van, hanem arról van szó, hogy másképpen szerveződött társadalmat képeznek a keleti szláv társadalmak, a magyar, a román társadalmak, sőt tulajdonképpen regionálisan vagy államilag még tovább tudnám a példákat sorolni, mennyire másképpen szerveződött egy magyar társadalom, mint egy szerb, vagy akár egy horvát, vagy egy szlovén társadalom, mint egy szerb, vagy másképp, mint egy bosnyák, mohamedán társadalom. Én úgy gondolom, hogy a politika a társadalmi válságok kezelésének művészete is. A politika gondolkodás művészet, felismerése a társadalom belső feszítőerőinek, és az eszközök megtalálása. Nem szabad tehát nekünk egy az egyben sem az amerikai, sem a különböző nyugat-európai társadalmi rendszereket másolni. Tanulmányozni kell őket, egy alkalommal úgy fogalmaztam németül, kapíren, megérteni, de nem kopíren, tehát nem másolni. A francia államrendszer egész más alapokból indul ki, soha nem jutott eszükbe a francia politikusoknak az elmúlt 150 évben, hogy másolják az angol intézményeket. A németeknek, akik egy teljesen más, a franciától eltérően szövetségi államrendszert építettek ki maguknak, soha nem jutott eszükbe, hogy lemásolják a francia nemzetállamot. E térségben élő kis népek azonban mindig valamit kopírozni akarnak, és megítélésem szerint az újra és újra bekövetkező válságoknak ez az alapja. A szovjet rendszer rákényszerített rendszer volt e térségekre, de legyünk őszinték, hogy eleinte az első években, 1949 után a társadalom egy jelentős része elfogadta. Itt nem állt mindenki ellent. Elfogadta, mert úgy gondolta, hogy ez a politikai rendszer alkalmas lesz bizonyos évszázados elmaradottságok, szociális elmaradottságok, előítéletrendszerek, stb. Felszámolására. Tehát a szervetlenül való másolás nem csak a szovjet rendszer szervetlenül való másolását jelentette térség történetében, hanem mélyebb gyökerekre nyúlik vissza, és én úgy gondolom, hogy az itt élő értelmiségieknek épp az lenne az egyik feladatuk, tanulmányozva a világ különböző részei meglévő állami, társadalmi szerveződési formákat, azokat adaptálják e térségre, nem pedig lemásolják.
Sokan azt mondják, hogy ebben a térségben születtek a leginkább utópiák, bár hát persze tudjuk, hogy Nyugat-Európában is voltak, és ez az utopisztikus szemlélet sokszor vezette tévútra az itt élő népeket, nemzeteket, illetve hát az őket irányító, vezető, vagy vezetni szándékozó politikusokat. Most azonban azt látjuk, hogy Nyugat-Európának is megvan a maga álma, a maga eszménye, olyan fajta Európáról, amely integrálódott, amely egységes lesz, és mi is egy kicsit ezt képzeljük el magunknak, miközben a dezintegrációnak vagyunk tanulni az egész térségben, a széttagolódásnak.
Én azt hiszem, egész Európában, de szívesen tenném hozzá, hogy a Föld más részein is új területszervezési tényezők jelentek meg az elmúlt évtizedekben. Azok az erők, amelyek a 19. században létrehozták a nemzetállamokat, azok az erők technikaiak, részben társadalomtörténeti, részben gazdasági okokra vezethetők vissza. Az ipari társadalom megkövetelte, hogy a társadalom minden tagja egy bizonyos kulturális szintet elérjen, iskolázottak, műveltek legyenek az emberek, el tudják sajátítani azokat az ismereteket, amelyek ennek a modern technikának a kezeléséhez szükségesek, alkalmasak legyenek arra, hogy a modern igazgatáshoz igazodjanak, hogy az adott területen való együttélés lehetőségeit kialakítsák, hogy kitöltsenek aktákat, íveket és így tovább. Ehhez az anyanyelvi műveltség kellett, és az anyanyelvi műveltséget a nemzetállam adta a magi oktatási rendszerével, és ez a nemzetállam működtette a maga vasútrendszerét, a polgárnak közbiztonságot ajándékozott a békés termelő munkához. Ez a nemzetállam nélkül fejlett ipari társadalom nem jöhetett volna létre. Most a 20. század második felében szerintem egészen új tényezők jelennek meg. Először is az ipari technikai fejlődés, a sorozatgyártás a nagypiacokat igényli, a nagypiacok szembeállnak a nemzetállami határokkal, és amit átkozódva szoktunk emlegetni, hogy ugyanis a nemzetközi tőke, a nemzetközi imperializmus, az végül is egy nagyon pozitív jelenség megítélésem szerint a 20. század második felében, mert ki akarja terjeszteni a nemzeti állami határokon túlra az ipari termelésnek az alapjait, vagy a mezőgazdasági termelését is, és nagyon jól tudjuk, hogy csak azt tudunk elfogyasztani, amit megtermelünk, tehát minél jobb a termelés, akár a mezőgazdasági, akár az ipari termelés, akár az intellektuális termelés, a polgárnak az élete annál jobb. És mivel én mindig a polgár szemével nézem a történelmet, természetesen, hogy minden ilyen tényezőt pozitívnak tartok. Itt van ugyanakkor egy kulturális robbanás is. Gondoljunk a tömeges sajtóra, a rádiózásra, a televíziózásra. Ez azt jelenti, hogy a polgárnak a szobájába viszik nem csak a kultúrát, hanem az információkat is. Vagyis a politizálás, az egymással való törődés, a társadalom gondjaira való reagálás individuálisabb lett, mint amilyen volt a 19. században. Mindenki számára elérhetővé vált. Ma már a polgár jobban kívánja azt, hogy a maga társadalommal való azonosulása, akár szociális téren, akár családi téren, akár baráti téren, vagy éppen nemzeti téren, azt ő maga válogathassa meg. Most ezek az új tényezők, mind a technika, mind az informatika, mind a gazdaság terén szétrobbantják ezeket a hagyományos nemzeti állami kereteket. Végül is, ami mi nálunk most történik Közép-Európában, azért az valahol mégiscsak egybevág Nyugat-Európával, csak ott ezek a bizonyos terület alakító tényezők szabadabban fejthetik ki a tevékenységüket, mert nincs mögöttük az az örökség, ami mi mögöttünk van, ez a bizonyos kelet-európai és ez a bizonyos szovjet rendszerbeli örökség. A amikor minden olyan gyümölcs, amit nem kaphattunk meg az elmúlt 40 évben, így például a nacionalizmus, vagy így például a vallási különbségek, és a többi, ez a tiltott gyümölcs most egy idealizált formában jelenik meg, és itt a nacionalizmusoknak olyan divatja van ebben a térségben, amilyet egy nyugat-európai tulajdonképpen nem is ért. Megítélésem szerint ez néhány év alatt lefut, mint ahogy lefut a hirtelen hóolvadás után a hegyekből az ár is, és utána ugyanígy szabadon érvényesülhetnek ezek a gazdasági, technikai és individuális területformálási erők. Én tehát optimista vagyok a szónak abban az értelmében, hogy Nyugat-Európával párhuzamosan, Közép-Európában is az évtized második felére a regionális újabb igazgatási egységek fokozatosan ki fognak alakulni. Ez nem megy természetesen egyik napról a másikra. Nem is biztos, hogy okvetlenül etnikai alapon kell, hogy ezek létrejöjjenek. Nagyon el tudom képzelni, hogy egy Kelet-Szlovákia, Észak-Kelet-Magyarország, Dél-Lengyelország, Kárpátalja olyan régiót képez, amely se nem magyar, se nem szlovák, se nem lengyel, se nem kárpát-ukrán, hanem annak a területnek a gazdasági, társadalmi, kereskedelmi mozgását figyelembe véve egy más típusú integrációs formát hoz létre. Nem kell okvetlenül az államok integrációjából kiindulni, ahogy ezt itt Jászi Oszkártól kezdve máig szövetségi államokról gondolkozva elképzelték. Én úgy gondolom, hogy egy integráció pluralizmus fog megvalósulni Európában. A gazdasági szférában egész más területek hozhatnak létre közös regionális egységeket, míg teszem azt igazgatásilag, nemzetileg nem okvetlenül fogja lefedni a következő területi igazgatási egység azt, amit lefed gazdaságilag.
Aki olvasta a História című folyóiratnak a mellékletét az ön tollából, az felismeri az abban megfogalmazott gondolatokat az imént elmondott szavaiban. Az embert óhatatlanul mégis kételj fogja el, hiszen nem csak a közép-európai térségben, hanem annak kiterjedtebb részein is fenyegető katasztrófák, feszültségek lapulnak, vagy törtek ki már háborúk formájában. Vajon a nagypolitikában, vagy legyünk egy picit még fontoskodóbbak, a nagy történelemben is megvan az esélyünk arra, hogy ön az optimizmusát ne veszítse el? Egy szóval azt hiszem ön használt, hogy legelőször néhány esztendővel ezelőtt a kifejezést, hogy betagozódhassunk Európába, legalábbis a magunk módján?
Valóban a betagozódás a szovjet rendszer leépítésének idején egy aktuális és a társadalom különböző erőitől egyaránt elfogadott program volt. Kiderült azonban, az emberek az európai betagozódásban elsősorban a nyugati kirakatoknak az ide átvándorlását értik. És szeretnének úgy dolgozni továbbra is, mint ahogy keleten dolgoztak eddig több száz évig, de úgy élni, ahogy nyugaton élnek. Amikor az ember már a nyugat-európai normatívákat tűzi a társadalom elé, akár munkahelyi szinten, akár országos szinten, akkor már a betagozódás kevésbé lesz népszerű jelszó. Akkor már hivatkoznak arra, hogy az persze nyugaton van. Akkor már hivatkoznak arra, hogy persze már ott többet keresnek. Akkor már megpróbálnak az emberek kibújni az európaiságról. Az európaiságban való betagozódás nem területi betagozódás elsősorban, az én megítélésem szerint, egy óriási félreértés. Az európaiság és az Európában való betagozódás azt jelenti, hogy mi azon a módon, azon az emberi módon, civilizált módon szeretnénk élni, ahogy Nyugat-Európában élnek az emberek. Ez jelenti a köznapi életben a járdák tisztességét, az utak rendben tartását, a közvécék, a köztelefonok civilizált formáját, jelenti a viselkedés formát, jelenti a toleranciát, jelenti a megbízhatóságot, mindezt értem én európaiság alatt, és nem pedig az, hogy területileg, vagy államszövetségileg, vagy szerződésekkel mi nekünk a szomszédos nyugati országokkal a kapcsolatainkat kellene csak ápolni. A másik kérdés az a modernizációval függ össze. Nagyon jól tudjuk, hogy ennek a területnek a modernizációja már megkésett volt 945 előtt is, és 949 után a szovjet rendszer bevezetésével ez a késés még fokozódott. A kérdés most az, és noha én történész vagyok, de igyekszem nem összekeverni a történettudományt a politikával, és ha politikáról beszélek, akkor nem a múltról beszélek, hanem a jövőről meg a jelenről, és ha múltról beszélek, akkor pedig nem a politikáról beszélek. Sajnos ezt nálunk politikusok is összekeverik. A fő kérdés számomra most az, hogy milyen intézmények segítségével mehet végbe ez az, ennek az elkésett modernizációnak a felgyorsítása. Megítélésem szerint helyes az a recept, amit a közgazdászok úgy fogalmaznak meg, a gazdaságot privatizálni kell, és a privatizáció révén a társadalmat mobilizálni lehet, aktivizálni lehet egy jobb termelésre, egy jobb termelés szervezet kialakítására. Nekem azonban az a vélemény, hogy vannak területek, ahol az állam nem maradhat ki ebből a folyamatból, a modernizációs folyamatból. Történészként is az izgat egyre inkább, hogy egyáltalán a 19-20. Századi ipari modernizációban, az ipari társadalom megteremtésében az államnak mekkora szerepe volt. Mi ma a privát tőke bűvületében élünk, mert egy agyonállamosított társadalomban éltük le az életünket. De ne felejtsük el az államot, az állam nem elsősorban hatalmi állam a modern fejlődésben, hanem az állam a közösség szervezésének eszköze is lehet. Az állam az, vagy annak alsóbb regionális közösségei, amelyek a polgár adójából, befizetett forintjaiból a polgár bizonyos életfeltételeit biztosítani hivatottak. Ilyen értelemben én az államot a 20. század végén, 21. század elején sokkal inkább egy a polgárok életét szervező, életfeltételeit segítő szervezetnek tartom, mint hatalmi szervezetnek. Most ebben politikai hatalmi szervezetet is értek. Ezért tartom átkosnak és rossznak, amikor politikai pártok ragaszkodtak, vagy most is ragaszkodnak fogcsikorgatva olyan bizonyos igazgatási funkciókhoz, társadalom szervezési funkciókhoz, amelyek pedig biztosan látszanak, hogy rosszul töltetnek be. Ilyenkor a polgárnak magának rossz az élet. Ez természetesen így még egyszerű megállapítani, és ez csak egy hipotézis. A kérdés most már, hogy mely területeken kell az államnak aktívnak maradnia. Én szerintem például az állam semmiképpen nem vonhatja ki magát a kultúra területéről. A kultúra az ember önmaga újratermelésének feltétele. Ennek értelmében az államnak igenis vannak kötelezettségei az állampolgári képzés területén, és nem adhatja fel az állami rendszert. Az egész amerikai politikai szisztémának a válsága, amelyre Clinton és csapata tulajdonképpen ráérzett, az valahol éppen abban rejlik, hogy teljesen a privát szférának engedtek át olyan társadalmi politikai területeket, így többek között az egészségügyet és a kultúrát is, amit nem lett volna szabad átengedni. Tehát én nekem az a véleményem, hogy az térség és a nyugat-európai kompatibilitás, tehát az, hogy ezek a térségek egymással politikailag, gazdasági is kompatibilisek legyenek, abban részben természetesen a privát tőkének, de azért az átmeneti periódusban az államnak sokkal nagyobb szerepe kell, hogy legyen. De ehhez mindjárt hozzáteszem, hogy én nem a most elképzelt hatalmi államot tartom szem előtt, aminek külső és belső elnyomó funkciója, illetve a politikai adminisztratív funkció egyelőre túlságosan erős, hanem egy sokkal inkább a magát a szociális téren, egészségügyi, kulturális téren, az emberek életfeltételei megteremtésében, igazgatásban aktív államot képzelek el.
Hadd térjek vissza a kérdésemhez, és vajon nem álmodunk-e ismét, amikor ezt ilyen bölcsen elképzeljük, miközben esetleg valahol már reng a föld, újabb katasztrófák közelednek felénk, vagy ez csak valamiféle keleti mumus?
Nem. A társadalomban van egy munkamegosztás. Az én apám és a felmenőim iparos emberek voltak. Soha nem is gondolták, hogy ők beüljenek egy kormányzati székbe is kormányoztanak. Ők iparosok voltak. Az én családomnak jelentős része tanár lett. Ők úgy gondolják, hogy a legfontosabb dolog, hogy a diákok képzésével, műveltségükkel foglalkozzanak. Vannak, természetesen van, akiknek az a feladatuk, hogy a fejüket törjék. Vizsgálják a társadalomban az eddigi fejlődésnek a tévútjait, és megpróbáljanak bizonyos jövőképet vetíteni a társadalom elé. Ebben a munkamegosztásban tehát én úgy gondolom, mindig is kell, hogy legyenek olyanok, akik jövőképet próbálnak kiformálni. Ezeket lehet álomnak minősíteni, de ezek valójában munkahipotézisek. Munkahipotézisek nélkül, terv nélkül nincs házépítés. Nem lehet egy házat úgy építeni, hogy nekiállunk, tervek nélkül elkezdjük az alapot megcsinálni, aztán majd meglátjuk, hova kerül egy ablak, hova egy ajtó. Azt föl kell mérni, mennyi fényre van szükség egy lakásban, milyen vastag falakat kell rakni ahhoz, hogy a szigetelés megfelelő legyen. Tudni kell, hogy az ajtón hányan akarunk beférni, a szobában hányan akarunk lakni. Egy terv, egy álom? Valóban az. A kérdés mindig az, hogy a tervező mennyire tud jó kivitelezőre is találni.
A Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 15-én sugárzott műsorát hallották. Glac Ferenc történésszel Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.